Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkéval úrunk-e mai vasárnap délelőttön. Ezt az ígét pedig írva találjuk a János írása szerinti Szent Evangélium 21. fejezetének a 14. versében. Istennek szent ígéjét a János írása szerinti Szent Evangélium 21. részének a 14. verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel is. Lelki alázattal. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, János apostol az ő evangéliumának az utolsó fejezetében határozottan utal, úgy ahogy hallottuk itt a felolvasott igeversben arra, hogy Jézus maga jelent meg a tanítványainak immár harmadik alkalommal az ő feltámadása után. És konkrétan ír le egy helyszínt, a résztvevőket és az ottani eseményeket. És érdekes módon az újszövetségi íráskutatók, legalábbis a 20. század legnagyobbjai úgy tartják, hogy ez a leírás nem csak a legautentikusabb, hanem valószínűleg, hogy ez történt meg, ugyanis egy hasonló eseményt jegyez fel Lukács az ő evangéliumában, az 5. fejezetben, de ő Jézusnak a földi életére teszi vissza, így mondják, hogy visszarakja a földi életbe a későbbi evangéliumi gyűjteményt Lukács az evangélista, viszont ez történt meg, valószínűleg ez történt meg a tanítványokkal és Jézussal, hogy feltámadása után jelent meg is, történik az az esemény a Tibériás tengerénél, amit itt hallottunk. Ez a Tibériás tenger, ez a latin megnevezés Tiberius császár idejében a Kinneret, vagy ahogy másként ismerjük, a Galileai tengernek a partján építenek egy ilyen nevű várost, és innen kapja aztán a nevét ez a tó. Így jegyzi le János evangélista, mutatja ezt, hogy az első századnak a vége felé, amikor az evangélium keletkezik, akkor a köznyelvben már így ismerték a Genezáret tavat, és így használták. Miért olyan fontos, testvéreim, hogy hangsúlyozzuk, és hangsúlyozzák az íráskutatók is, hogy Jézus az ő feltámadása után jelenik meg, és viszi véghez azt a csodát ebben a találkozásban, amiről itt hallottatok az evangélium orvasása rendjén. És mi az, amiért János lejegyzi ezt a történetet? Azért fontos, testvéreim, tudjuk, hogy ez az időrendben az utolsó evangélium valamikor Krisztus után 80 táján keletkezik. És nagyon fontos, hogy az apostol visszaidézze az evangélium olvasóiban és a hallgatóiban azt, hogy a Jézus történet nem ért véget a feltámadással. És a feltámadás napján, vagy a feltámadás a húsvét vonzás körében megélt találkozásoknak a gyönyörűségével, és azoknak az érintettségével. Hanem Jézus újra és újra eljön és megjelenteti magát a tanítványainak. Azt is mondhatnám, hogy ismétlődően felbukkan a tanítványoknak, az övéinek az életében, azért, hogy igazolja az ő ígéretét, amit mondott, mielőtt elment volna akkor már a mennyei dicsőségébe, hogy ne féljetek, mert nem hagylak titeket magatokra. A Jézus ismétlődő megjelenései azért fontosak, testvéreim, és ezt maga a megváltó, ahogy hallhattuk húsvét első napjának ige hirdetésében, a mennyei Krisztus, aki eljön és megjelenik, ugyancsak Jánosnak egyedül ott Patmos szigetén, Ha valaki nem volt itt, visszanézheti az első napi istentiszteleti alkalmunkat. Szóval ez a Jézus eljön, és megjelenései azért fontosak, valószínűleg ő maga is, a mennyei Krisztus azért tartja ezeket fontosaknak, hogy felülírják az isteni jelenvalóság örök jelenidejűségét, hiszen azt mondjuk, hogy Isten mindig itt van velünk, és mindenben. És ez igaz. Csak testvéreim, akinek nincs személyes érintettsége, annak az egy elvi lehetőség marad. Tudjuk és mondogatjuk, hogy hát Isten mindig itt van ebben a világban. És mindenhol ott van. A lélek által. És mégis olyan kevesen vannak, akiket megérint ez az isteni jelenlét. Mert az igaz testvéreim, hitünknek alapja, és azt is mondhatnám, hogy egy teológiai alapigazság, hogy Isten mindenhol ott van. De Istennek a Jézus Krisztusban megjelenő, így is mondhatnám, hogy ismétlődően megjelenő, Isten ember találkozás olyan pont az ember életében, amikor nem csak az elvi szinten marad az ember, hogy igen, Isten jelen van a világban, csak akkor felteszik sokan a kérdést, de akkor hol van az a, vagy mitől van az a sok rossz a világban, és a baj és a nyomorúság, ha Isten jelen van a világban, hanem azok számára, akik egy ilyen megjelenéssel megérintődnek, vagy újólag megérintődnek, azok számára bizonyosság lesz az Isten Krisztusban való jelenvalósága. Az, hogy Isten Jézus Krisztusban a mindig megújuló odatartozást erősíti meg az övéi életében. A történet első üzenete testvéreim tehát, és ezt szeretném, ha bennetek maradna ebből a mai igéből, azt, hogy Jézus ismétlődően megjelenik az övéinek az életében, és hadd mondjam testvéreim, hogy nem ért véget a Tibériás tengerénél való találkozással, hanem ma is megjelenik az övéinek az életében. És ez a szép, 2000 esztendő után. És ezek mindig ezek a személyes találkozások, a személyes érintettségek, néha csoportban, néha magányosan. És miért fontos az, hogy Jézus ismétlődően megjelenik? Azért, testvéreim, mert az ember hajlamos elfeledkezni az Istennel való közösségnek a gyönyörűségéről. A nagy élmények hevületében nagyon sokan elhatározták már az életükben egy-egy csodálatos érintettségben. Lehet, hogy ez valami olyan volt, amit akár a jelenlévők is vissza tudnak idézni, vagy mások. Lehet, hogy ez a családban volt egy nagy esemény, egy gyermeknek, unokának a keresztelése, a konfirmáció, vagy talán egy olyan istentiszteleti esemény, ami valóban szerelemben, Isten szerelembe ejtette az embert. És olyan sokszor ki is mondja az ember önmagának, hogy mostantól fogva Istennel járok. Mostantól fogva minden vasárnap ott leszek templomban. Mostantól fogva fontos nekem, hogy megéljem az Isten közösséget, és aztán valahogy az idő múlása kihűti az emberben ezt a lángoló érzést. És az első elmaradás, hogy így mondjam, a templomból, az Isten közösségből, az még egyfajta lelkiismeret, furdalás az embernek. A második már nem akkora, de még mindig megmagyarázza magának, hogy milyen elfoglalt és miért nem tudott eljönni, és mikor tízedszer is elmarad, akkor már nem is magyarázés, nem is érzi nagyon rosszul magát, az lesz a természetes az életben. És legfennebb rezignáltan konstatálja önmaga számára is, hát ilyen lett a 21. századi rohanó élet. Nincs időnk az Istenre. Nem tudom, értitek-e, miért fontos, hogy megjelenik Jézus újra és újra. Ilyen rezignált helyzetbe találja a tanítványokat Jézus, és Ezt írja le János evangéliumában az a rész itt a 21. fejezet első 14 versében, amit hallottatok. Kihűlt, vagy ha nem is hűlt ki teljesen, de hűlő árnyékban, hogy idézem az egyik legnagyobb 20. századi esszéistánkat, Csészabó Lászlót, hűlő árnyékban élnek a tanítványok, annak az emlékében. És ez felváltja a lelki izzást az életükbe. És elindítja őket egy olyan cselekvésnek a kényszerére, amelynek már semmi köze nincs a Jézushoz tartozásra. És ennek a cselekvésnek a kényszere az, hogy visszatérnek a régi életbe. És ebben a régi életben, vagy választott életformában, hiszen erről van tapasztalat, legalábbis némelyeknek, akik ott vannak, Péternek egészen biztosan, hiszen ő halászember volt, mielőtt Jézus tanítványa lett volna, ő ebben élte az életét, valószínűleg gyermekkorától fogva. És akkor ez a választás nem más, mint a munkaterápia. Belemenekülni az embernek a munka mindenek fölött való elfoglaltságában, hogy elfelejtse minden mást. Úgy tud megszabadulni a mindennapok gondjától, hogy folyamatosan végzi, akár mechanikus módon is, reggeltől estig. Mert addig legalább nem kell másra gondolni. Nem tudom, ismeritek ugye ezt a lelki állapotot, és talán sokan meg is járták ezt. Egyetlen tömör mondatba foglalja Péter ezt. Nem kérdez, nem egyeztet semmit. Azt mondja a többieknek ott a Tibériás tengerén, elmegyek halászni. Ennyi. Ahhoz értett, arra volt tér, mód, lehetőség. És ma testvéreim, sokak számára ennél rosszabb a helyzet, mert olyan munkát is végeznek és elvállalnak, amit amúgy utálnak. Sem azért végzik, mert valami szép van benne, hanem azért, hogy fizikailag legyen megélhetés, és ahogy mondtam, lelkileg legalább az ember ne legyen abban a kényszerben, hogy folyamatosan azon jár az agya. A munka, a fáradtság az kikapcsol. Elmegyek dolgozni. Kimegyek valahova. És nem azért, mert jól esik. Talán azért, mert kicsit több pénzt adnak, mint néhány kilométerrel idébb. Amúgy utálok mindent, amit csinál. Reggeltől estig, de teszem. És az ember megmagyarázza magának, hogy ennek van értelme. Aztán vannak mások, olyanok, akik azt jelenti, hogy kimegyek hétvégeken, hát ugye már említettem, az Isten közösség nagyon nem hiányzik, és akkor kimegyek a természetbe, kikapcsolom magamat. Addig megyek fizikailag, lefárasztom magamat több kilométernek a legyűrésével, ne gondoljak semmi másra, izzadjak, fáradjak. Addig legalább nem agyalok olyan dolgokon, amik befele rágnának. Kiárom magamból a feszültséget. És ebben testvéreim van egy befele fordulás. Egy olyan én központuság, amelyik nem vesz tudomást a körülötte lévő világról és a véleményekről. Ahogy említettem, Péter nem kérdez meg senkit. Heten vannak ott, felsorolja az evangélium. De nem érdekli, hogy többiek mit gondolnak arról, amit ő tenni akar. Én elmegyek halászni. Súly, ti csináljátok, amit akartok. És aztán érdekes, többiek is ráhangolódnak, és azt mondják, hogy hát mi is elmegyünk te veled. Mert akkor legalább együtt vagyunk. Együtt feledkezünk el az élet gondjairól, a létnek arról az ürességéről, amiben éppen benne vagyunk. És aztán, mikor kimennek halászni, ugye nagyon szépen leírja az evangélium, múlnak az órák, este mennek ki, ez a halászás ideje. Múlnak a lelketlen fáradtságnak az órái, és nincsen eredménye a munkának. Szó szerint nincsen eredménye. Nem fognak semmit. És amikor már a hajnal beköszönt, legalábbis a hajnali szürkület, akkor közelednek a parthoz, 200 könyöknyire, körülbelül az ilyen 90-100 méterre vannak a parttól, a hajóval, üres hálóval, és akkor valaki bekiabál nekik a partról. Egy ismeretlen. Hogy hát van-e valami? És egyetlen tömör szóba és mondatba elmondják az egész életüket a tanítványok. Ezt is mondhatnám, hogy annak az élethelyzetét. Semmi. Egy állva vergődő hal. Semmi nincs. És ez nem csak a hálót jelzi, hanem azt hiszem, hogy az egész létállapotukat, amiben ott vannak, ahogy ők lelkileg érzik magukat, ahogy megérik azt az élethelyzetet, amiben ott vannak. És ez a valaki, akit őt nem ismernek fel, lehet, hogy egy olyan ember gondolhatták, aki majd ott áll is felvásárolja tőlük a fogott halat, ezt ma is így teszik, akár a modern világunkban, ha valaki járt ilyen tengerparti helyeken, azt tudja, hogy ahogy a halászok kijönnek, nagyon sokan ott vannak és vásárolják fel a friss terméket. Szóval ők nem tudják, hogy ki az, aki a partról bekiabál. Hanem ez a valaki, aki bekiabál, azt mondja nekik, hogy erre a tömör szóra, hogy nincsen semmink, hogy dobjátok ki a hálót a hajónak a jobb oldala felül, és találni fogtok. Még egyszer tegyétek meg azt, amit egész éjszaka, ki tudja hányszor megtettetek, és nem akad bele semmi. És minden ellenvetés nélkül kidobják a hálót, és így olvasjuk, hogy megakasztotta a hajót. Később tudjuk szám szerint, hogy hány hal akad be a hálóba. És akkor, mikor a háló megakad, hogy így mondjam, megrántja a hajót is, akkor az a tanítvány, akit Jézus szeret, azt mondja Péternek, hogy Péter, az Úr, ő van a part. Nem ismeretlen az a valaki, aki kiáltott. És Péter veszi a ruháját, úgy írja a Biblia, hogy mezítelen, valószínűleg, hogy felül le volt, izzadtak. Felveszi a ruhát magára, illetve átköti a derekát, beveti magát a tengerbe, és úszik. Ki a part felé. Mikor meghallja, illetve valószínűleg, hogy nem tisztán, de valahol mélyen tudatosul benne, hogy az a valaki, aki ott áll és kiáltott feléjük, az nem más, mint az Úr, vagyis a feltámadott Jézus. Akkor Péter számára átértékelődik minden abban a pillanatban. És nem érdekes, hogy mi van a hálóban. Hogy üres-e vagy tele. Egyetlen dologban, hogy találkozzam azzal, akiről azt mondták nekem, hogy az Úr. Én vele akarok találkozni. Péternek minden fontosabb lesz az életében. Mint hogy a hosszú kudarcok után íme itt a szerencse pillanata, itt a sikeré a munkában is. Mert megakadt a háló, és nem is akárhogyan. Az Úr van ott. Hát fordítsam meg egy kicsit testvéreim, de érthető lesz. Az Úr van itt, nagyon közel hozzánk. Egy kiáltásnyira, egy karnyújtásnyira, néhány karcsapásnyira, itt van, eljött hozzánk a feltámadt. És ez felülír mindent a Péter életében. Testvéreim, és azért ír felül, mert ez a létnek egy másik szintje, amit már-már eltemetett, ahogy mondtam, a csalódás és a múló idő Péternek is az életében, ahogy eltemet nagyon sok embernek az életében. És mégis micsoda revelációval hat ez ennek a korábban megkeseredett embernek az életében, hogy itt van, nagyon közel van hozzánk. Azt is mondhatnám, hogy kiáltásnyi, elérhető távolságban itt van az élő Jézus, a feltámadt. És minden átértékelődik, a siker és a kudarc ebben a pillanatban, ahogy mondtam, mert ez a létnek egy másik szintjét érinti. És olyannyira másik szintjét érinti, hogy amikor kimennek, Péter kiúszik előre, aztán a többiek is kiérnek a partra a hajóval, azt látják, hogy ott tűz van, a tűzön pedig kenyér és hal. És ez nem csak az evésnek és az ivásnak az alkalma, amiért ők fáradtak, aztán még oda is szól ez a valaki, hogy hát hozzatok még a tietekből is, ha szeretnétek, és akkor még sütünk, hanem ez az elkészített tűz, illetve a tűzön a kenyér és a hal, ez emlékezteti és visszaviszi a tanítványokat abba a közösségbe, amit ők valamikor megéltek. Nem kenyérrel és borral, de visszaviszi ebbe a közösségbe. Amikor Jézussal voltak együtt. Ez nem csak az evésről és az ivásról szól, testvéreim, hanem arról a közösségről, ahol Jézus van középen, ahol ő kínálja meg az övéit. Talán így fogalmazzuk meg a legpontosabban, ez annak a boldog együttlétnek az újbóli átélése, ahol Jézus önmagát adta azokban a megtöretett falatokban, amikor együtt voltak még a teljes közösségben. És testvéreim, hadd mondjam befejezésül, hogy nem az a döntő, hogy az ember keresi-e Istent. Vagy keresi-e azt az eszmét, mert a legtöbben így vannak, nem a személyes Istent keresik, hanem valamilyen elvont valamit. Egy olyan nagy világ fölötti igazságot, amire azért mégiscsak ráhagyatkozhatunk, hogy nem maradhat annyi gonoszság abban a helyzetében, amit látunk és átélünk. Szóval nem az a döntő, hogy az ember keresi-e Istent. A világból való menekülésnek vágyával, hanem a döntő az, hogy Jézus megkeresi az övéit, és megjelenik az övéi között. Mégis van egy döntő mozzanat az ember részéről. Mert különben elpuhányítana, és azt mondanánk, hogy mindegy, hogy hol vagyunk, majd egyszer csak megkeres az Isten Krisztusban. Nem? A döntő mozzanat mégiscsak, testvéreim, az, hogy az ember ott legyen, ahol Jézus is megjelenik. Heten voltak ott, mondtam. És ez a hét ember élte át ennek a találkozásnak a gyönyörűségét. Szóval Isten ott van mindenütt. De a találkozás mégiscsak a Jézusi jelenlétben történik. Ott, ahol az ő bölcsessége és kegyelme alkalmat teremt erre a személyes találkozásra. Csak mondjam egy kicsit érthetőbben, a templom, az Isten tisztelet, az egy ilyen alkalom. Minden egyes Isten tisztelet alkalom arra, és lehetőség Tehát Jézus az ő ígéretében ott van, ahol ketten vagy hárman összegyűltök az én nevemben, én is ott vagyok közöttetek. Alkalom és lehetőség arra, hogy személyesen megtaláljon a megváltó, és az ember így lehet részese ennek a jézusi közösségnek. Ezért jó, amikor visszatér az ember a régi ígéreteknek a helyére, mert azokban a közösségekben nem csak emlékezik, hanem jelen van a feltámadott Úr Jézus. Egy kiáltásnyira, amely lehet, hogy az evangéliumnak az a csendes szava, amely ma szólt hozzátok. Amen. Bizonyosságunk van afelől, hogy itt voltál közöttünk, abban a csendes szóban, amelyet ma a leírt evangélium betűjéből, a lélek jelenlétében úgy hoztál el üzenetként hozzánk, feltámadott Úr Jézus Krisztusunk, hogy te magad is itt voltál velünk. Megjelentetted magad, ahogy egykor a Tibériás tengerénél a tanítványoknak. Megjelentetted nekünk, akik a régi tanítványokhoz hasonlóan nagyon sokszor nem csak elfeledkezünk te róla, talán még megvan valahol mélyen az emlékezetben, hanem elfeledkezünk azokról a tapasztalatokról, amelyek engedik kihűlni bennünk azt a szeretetet, amellyel ragaszkodnunk kellene hozzád. És te ezért jössz el, újból és újból. Ezért szólsz, hogy akik ott vannak, azok hallják a te jelenléted helyén, hogy te ott vagy a tieiddel, te itt vagy velük. És ha ma van közöttünk olyan, akit ha megkérdezte volna, hogy mit van az életedben, és csak annyit tudna ő is mondani, mint ott a tanítványok, hogy nincsen semmi már. Kiüresedett minden. Reményem sincsen. Bizonyosságom sincs. Jövőt sem nagyon látok. Te akkor újra szólsz. És te vársz ott a parton, hogy visszavezess abba az áldott közösségbe, ahol az ember újra otthon érzi magát. Ahol a közösségben újra átélheti a létnek a szépségét is. Átéli azt is, hogy az életnek nem csak az a szintje van, ahol eszünk, iszunk és dolgozunk, hanem van egy másik szintje, ahol te veled és egymással olyan közösséget élünk meg, amely fölé emel a test szükségleteinek. Ezt köszönjük meg te neked. Azoknak az életében is köszönjük, akik feljöttek ide gyászukkal, emlékezésükkel, mert a mögöttük hagyott héten álltak sírva és búcsúztak édesanyja és feleség, és talán kérdések maradtak elhunyt testvérünket szeretők életében is. Add meg a megnyugvásnak a gyönyörűségét és vigasztalását az ő életükben. Könyörgünk azokért, akik betegek, fiatalokért és idősekért, akiket megpróbál a kín, a testi és a lelki. Könyörgünk azokért, akik egészségesek, hogy megmaradjanak. Ha kísértés jönne az életükben, semmi se legyen, ami elszakítaná őket te tőled. Könyörgünk azokért, akikben meghűlt a szeretet, régi nagy fogadalmak elmúltak, hogy visszataláljanak a veled való közösségbe. Könyörgünk református egyházunkért, magyar népünkért. Könyörgünk a te népedért ezen a világon. Tartsd meg a tieidet. Jöjj, jelenj meg újból és újból, mennyei Krisztus. És mutasd meg hatalmadat, illetve a veled való lét gyönyörűségét ebben a hatalomban. Fogadd el azt is, amit csöndben mellé teszünk. S hallgass meg, mennyei jó atyánk, Szent lelked hatalmában feltámadott Úrunkért, a Krisztusért. Amen.